térjünk vissza akkor a muzsikához. Az érdekelne, amikor elkezdtetek muzsikálni itt oroszokkal Budapesten, akkor szintén saját zene volt, ez teljesen új angol száz alapokon működő zene volt, vagy inkább a kelet-európai hatású zenéje volt?
Ez saját zene volt először is, és abszolút, és nem is a kelet-európai, hanem konkrétan az orosz hatásokat képviselte. Azt kevesen tudják, hogy Oroszországban 80-as években olyan szintű zenei kultúra volt, ami összehasonlítható a nyugati zenei kultúrához a 60-as évekből. Tehát Jimi Hendrix meg ezek. 80-as években mondok csak egy példát, Aquarium, az egyik alternatív zenekar Oroszországban, aki tiltva volt, kis klubokba játszhatott csak, félig illegálisan készített rossz minőségű felvételeket, és azok kazettán terjedtek, amikor jött a Perestroika, és 86-ban jelent meg az első hivatalos lemezük, azt egyből 2 millió példányba kellett nyomtatni, és ez nem elég, hanem érdeklődött iránta egyből egy neves angliai kiadó, és olyan zenészekkel vette fel ott ennek a zenekarnak az énekese a szóló lemezét Londonban, mint Eurythmics, talán ma nem sokan ismerik, Eurythmics zenészei, Dave Stewart, aki akkor tájt az egyik legmenőbb angliai zenei producer volt, és Annie Lennox, Eurythmics énekesnője, aki azóta is a nagyon ismert és szeretett énekes díva, ő volt a back vokálja, tehát az angol, csak egy példa, hogy az angliai top zenészek hogyan értékeltek az orosz alternatív zenét abból a korból, az elmúlt, mint ahogy elmúlt nyugaton is a nagy 60-as, 70-es évek hulláma, de mi abban nőttünk fel, és az orosz barátaimmal, és ez nagyon meghatározta a zenei nyelvemet, és főleg a szövegírási nyelvemet megmutatta, hogy hát egyrészt, hogy szövegcentrikus, az olyan furcsa, hogy szövegcentrikus zenét csinálni, ha az ember szöveget bármilyen módon leír, vagy énekel, akkor annak valami üzenete kell, hogy legyen, de elfogadott tény, hogy a legtöbb dalnak a szövege az egy ilyen tingli-tangli, csak hogy megszokásból van. Nálam az mindig fontos. Ugyanakkor 15 évig jártam egy instrumentális zenekarba, koreai örömbe, és az teljesen más. Tehát az is működik, de ha nem szöveges mondani valót akarsz közölni, akkor nem kell szöveg, akkor nem kell dalforma. Ennyi a válasz, hogy orosz zenékultúrából táplálkoztunk konkrétan.
Hogyan tudtatok közönségre akadni? Hol játszottatok?
Sehogy.
Csak házi zenélés volt?
Orosz iskolából, meg volt valami. Figyelj, volt nekünk, ez egy nagyon jó időszak volt. Volt egy, az Andrássy út 100-ba, azt hiszem, tehát ilyen villanegyed, orosz nagykövetség után pár házzal, Hősök tere felé volt az orosz klub, ami azt hiszem ma ilyen orosz kulturális központ, egy régi villa, annak a felső emeletén voltak a hangszerek, az volt a próbahelyünk, volt oda kulcsunk, bármikor bejártunk, oda hívtuk a barátokat, ott bulisztunk, zenéltünk, és ez volt a társaság központja, szembe volt a bolgár nagykövetség, ott volt a helyi titkos szolgálatos, ahogy később derült ki, amúgy gondnok vagy valami ilyesmi, annak volt 3 lánya, azok, ahogy szemezgettünk az ablakból, és utána próba után találkoztunk velük lent a padokon, a platánfák alatt, akkor így nagyon régi szép platánfák voltak, és mentünk a Városligetbe bulizni. Tehát kb. Úgy, hogy nagyon közönségünk nem volt akkoriba. Ez ment a 80-as évek végéig, orosz egyetemista zenésztársaimat. Érdekes mondom, mindegyiküket hazaküldték alkoholizmusért, és azért, hogy nem tanult.
Ezek valós indokok voltak?
Igen. Tehát nem tudtak levizsgázni, úgyhogy hazaküldték őket. Ilyen barátaim voltak, és utána volt egy nagy lyuk és átváltás a helyi alternatív zené életre.
Hogy kerültél kapcsolatban Mesecsinkával? Egyáltalán hogyan nagyott ez a dolog?
Hát volt a korai öröm, amiben 94 és 2009 között voltam. Abból nőtt ki annak a zenészeivel plusz későbbi Mesecsinka énekesnője, abból lett a Fokatelep nevű zenekar, és a Fokatelepből pedig önállosodtunk mi Anna Marival, az énekesnővel, és megcsináltuk a Mesecsinkát. Tehát igazából így organikusan mondhatom.
Most ez a név egyébként megint egy oroszosan hangzik, ez jelent valamit?
Nem, ez nagyon nem oroszosan hangzik, bolgárosan hangzik.
Látod, én nem tudok különbséget tenni.
Igen. De sokan ismerik a Kusturicának a filmjét, a melyik, és az az Underground című filmben volt talán, de Goran Bregovics zene, na, Goran Bregovicsot többen is mernek, és annak van egy dala, hogy énekelnek, hogy Messecina, Messecina, és Messecina az holdat jelent. Messecinka az kicsinyítve holdacska.
Nagyon jó. Na most úgy tudom, Magyarországon ezzel a csapattal már elkezdtetek sikereket elérni. Én úgy tudom, hogy a világzenének nevezhető ez az irányzat. Jól tudom én ezt?
Itt vissza lehetne térni a zene tanításra, hogy mint ahogy mindenféle információkat rendszerezve tanítanak, miközben a zene azért az nem egy rendszer, mint ahogy az idegeim sem, most Pajor Tamást idézem. Ezért nekünk saját stílusunk volt, aminek bizonyos részei talán nevezhetőek világzenének, azért, mert bolgár, magyar és egyéb népdalokat is feldolgoztunk.
Most ez a világzene kifejezés engem régóta nyugodtan mutatom, hogy zavar vagy izgat. Nem tudom sehol besorolni. Úgy fogom fel, hogy ha van valakinek saját lelki világa, ami zenében fejez ki, az világzene.
Hát nem, ez pont az ellenkezője, saját lelki világ, az az individuumnak a zenéje.
De akkor mitől lesz ez világzene?
Hát nem, ez nem világzene. Világzene az azt hívják, hogy etnikus hatásokat hordozó mai zene. Azt hívják. Tehát ami különböző világoknak, vagy különböző kultúráknak a zenét egyesíti egyrészt, ez a 90-es években indult el igazán, például, hogy gépi alapokra indiai éneket, vagy afrikai, tehát korszerűsített népzene. A mi esetünkben az másképp működött. Mi a zenészek játszottunk valami saját zenét, instrumentális valamit, ami született, és Anna Mari pedig figyelt, és aztán beleszőtt valamit. Amíg nem volt nála túlsúlyba a saját dal, mert ő úgy indult, mint egy előadó, mert ő olyan iskolában járt, a Zeneakadémián kellett választani, hogy te zeneszerző vagy, vagy előadó. Ő akkor még nem szerzett zenét, tizenvalahány évesen, és előadóra ment, és azt mondtak neki, hogy te előadó vagy, te itt ne ugrálj, hanem tanult, hogy egy előadónak hogy kell viselkedni, és hogyan kell énekelni. Na, de később ő kezdett dalokat írni, de amíg nem volt sok saját dala, ezért ő valamilyen népdalt, amit szeretett, beleszőtt abba a zenébe, amit mi csináltunk. Tehát mi szigorúan nézve nem dolgoztunk fel népdalokat, hanem játszottunk a saját zenénket, amire Anna Mari kicsit megváltoztatva rárakott bizonyos népdalokat. De azért mondom, hogy ez egy része a dolognak, mert első lemezekre jellemző ezeknek a túlsúlya, később már szinte csak saját dalokat játszottunk.
Most hallgassuk meg a Volja című nótát. Uh-huh. Erről tudsz mondani valamit?
ez egy orosz nyelvű dalom, ami 20-valahány éve íródott, viszont tavaly, vagy tavaly előtt jelent meg, ami hát YouTube-on, az én csatornámon meg lehet találni ezeknek a fordítását. Arról szól, hogy a volja a szabadság, de az egy nem pontosan azt jelent, szóval nem teljesen lefordítható szó. Az ellentét, hát nagyon leegyszerűsítve, a földi lét is annak egyik része a kapcsolat, a tartós kapcsolat, és a szabadság közötti ellentétről szól, és itt egy másik nagyon jó énekesnővel énekelünk, Volkova Krisztával.
Volt tehát a Mesecsinka, és utána volt egy kis szünet, aztán jön az Iszra. Ez jó, hogy jött össze ez az Iszra dolog?
Véletlenül, mint minden fontos dolog. Vége lett a Mesecsinkának, és nyilván szerettem volna tovább zenélni. Meg voltak a zenészek, akik a Mesecsinka utolsó felállásában zenéltünk, és beszélgettem Kekmarcsival, aki flamenco táncosnő, meg énekesnő, meg nagyon sok minden mást is csinál, és ő panaszkodott, hogy a zené projektje éppen nem aktívak, és akkor mondtam, hogy próbáljunk ki valamit együtt, és megpróbáltuk, és azóta is tart.
Ennek a stílusnak nem tudom elképzelni, hogy egy Puskás arénában lenne például közönsége. Hol szoktatok játszani? Milyen létszámok előtt körülbelül?
Hát szerintem nem a stílusok töltik meg a helyet, hanem más mindenféle dolog, mindenféle így a például extrém metal zenekarok a legnépszerűbbek. Manapság tényleg, ha megnézzük a közönségünket, én mindig elcsodálkozom. Hol játszunk? Hát most például pénteken,
az 5-én
az A38-on. Bulgáriában voltunk utoljára februárban, előtte pedig novemberben. Valahogy az én zenekaraim érdekes módon Bulgáriában elég érvényesülnek, és az Iszrával meg úgy jön ki, hogy mintha Bulgáriában többet is játszanák, mint Magyarországon. Nem túl aktív ez a zenekar, mert mindenki máshol van. Én pár évvel költöztem Balatonra, az énekesnő meg Ljubljánában él, és egyre ritkábban jár Pestre. De júliusban például megyünk németországi turnéra, tehát vannak koncertek, de ez nem egy olyan zenekar, ami nyomul, és minden hétvégén próbál valami klubba játszani.
Hiszel tehát abban, hogy a minőség önmagában eladja a terméket? A zenei minőség eladja a csapatot?
Én nem foglalkozom azzal, hogy mi adja el a csapatot, hanem terem, tehát kreációval zenét csinálunk, és egy ideje valahogy azzal sem foglalkozom fizikailag, hogy eladjam a csapatot, mármint hogy próbáljak nagyon mindenhova írni, mert valahogy kicsit elegem lett abból, és mivel a zeneiparban dolgozom, és ismerem, hogy hogyan működik most, úgy látom, hogy ez egy röhely, és már nem csak a zeneipar, hanem minden iparba, vagy minden területre, ha megnézzük, mi a helyzet, akkor nagyon röviden az van, hogy néhány ember birtokol mindent, és többiek pedig semmi nélkül vannak, és valahogy alkalmazkodniuk kell zeneiparba. Ez talán lakmusz papírja mindennek, mivel ott a érthetőbb és láthatóbb a szituáció, de itt a Spotify-ról meg egyéb dolgokról lehet beszélni. Mesterséges intelligencia bevonásával, és az, hogy néhány tech giant, úgy hívják, hogy néhány óriás cég, mint a Google, Facebook, OpenAI, és így tovább birtokolnak mindent, egyre nehezebb figyelmet kapni a TikTok idejébe. Nem vagyok, tehát nem azt mondom, hogy a mai zene rosszabb, mint régen volt, sokkal nehezebb ma érvényesülni.
Említetted azért, mint a mesterséges intelligenciát, mint eszközt. Te szoktad alkalmazni valamilyen módon?
Igen, például itt hoztam is egy dalt, ami a legújabb saját szóló dalom, ami elkészült. Van még egy pár, ami folyamatban van, ahol használtam a mesterséges intelligenciát ötletelésre. Általában nálam egyszerűen jön a dallam és a szöveg, és akkor vagy gitáron, vagy zongorán valami születik, és utána ezt így megcsinálom zenekarra, vagy egyedül hangszerelem, és felveszem. Itt csak a szöveg jött, és ez egy ilyen fajta, ilyen rappelős szöveg jött ki, nem jött hozzá dallam, és gondolkoztam, hogy mit csinálják vele, hogy hogyan meg versnek, vagy mi, és kíváncsiságból csak így beledobtam az egyik ilyen mesterséges intelligenciás zene készítőbe. Az a tapasztalat, hogy 10-ből 9-szer valami borzalom jön ki. Na, ezek azok a bizonyos számok, amiket kritizálnak, akik kritizálják a mesterséges intelligenciát. Viszont a 10-ből 1 találkozik az elvárásokkal, akkor is, ha nincsenek elvárások, de azért van egyfajta értékelés, hogy amit kidob, az így jó-e vagy nem. Azt tetszett, és azután azt csináltam, hogy csináltam még nagyon sok verziót, azokat sávonként letöltöttem, tehát külön a hangszereket, és abból én összevágtam valamit. Tehát amit itt lehet hallani ebbe a számba, ha most berakjuk, minden az én hangomon kívül, tehát vannak ott más emberi hangok is, de minden az én hangomon kívül a mesterséges intelligencia csinálta, de így van használva, mint egy zenekar, akinek azt mondod, hogy hát először beledobsz valamit, játszatok ehhez valamit, és akkor a zenészek játszanak, és addig csinálgatjátok együtt, amíg nem lesz olyan, ami nekem, mint eredeti szerzőnek megfelel.
No, nagyon köszönöm szépen, lassan eljutottunk műsoridőnk végéhez. Mai vendégünk Bilyárszky Emil volt. Emil, ismét köszönöm, hogy megtisztelt jelenléteddel. Kedves hallgatóinktól elköszönünk, és búcsúzol, meghallgatjuk az Iskam Dumata. Jól mondtam?
Kérem a szót, ez bolgár nyelvű dal.
De meghallgatjuk, és ezzel fogunk eltávozni. Mi pedig találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
Думите се леят само дето не се пеят, но какво от това, какво от това? Наоколо разруха, просто вятърът ни духа, аз кова ли кова? Желязото, макар че не е горещо, план не, идеи за нещо крайно неопределено и безкрайно съвършено. Се скрие, то не смее да попие декамврийския пейзаж. Зимата без сняг е като приказка без знак от висшия арбитраж. Единственият смислен изъм се нарича дадаизъм, всички други са лъжа. След войната идва ада и спасява само дада моята душа. Игра.
egy korábbi adásunk ismétlését hallották.